Akkor én is köszöntelek titeket, és hát akkor köszi szépen, akkor remélem, hogy bírni fogjátok, igyekszem nem hosszan elhúzni az időtöket, végül is Lali már mindent elmondott, amit én el akartam mondani, és a jegyem is megvan visszakerülni. Úgyhogy mivel ezt előre sejtettem, hogy ez így lesz, ezért megvettem a jegyet visszafelé, hogy haza tudjak menni. Gyakorlatilag teljesen komolyan mondom, hogy a Lali nagyon sok mindent elmondott már, úgyhogy én nagy zavarban vagyok, úgyhogy most kezdjük újra akkor előről az egészet. Én arról szeretnék ma nektek beszélni, amin heteken át töprengtem, nagyon-nagyon sokat ebből. Egy pár héttel ezelőtt a Lalinak, mikor így kezdtük egyeztetni az időpontot, hogy most meg, hogy eljöjjek, meg Isten mit akar, stb. Akkor egy pár dolgot megosztottam vele, hogy miken töprengek, azokat nem mondta el szerencsére, tehát azt még elő tudom húzni gyorsan a sifonérból, hogyha kell. De nagyon sok mindenen töprengtem, és tulajdonképpen úgy lehet összefoglalni, hogy azon, amin én töprengtem most már több héten keresztül, ez igazából én úgy tudnám egy mondatba összefoglalni, hogy mi az a megfelelő állapot a szívünknek, a lelkünknek és az egész lényünknek a megfelelő állapota, amiben Isten szeretne bennünket látni. És biztos nagyon sokan töprengtetek már azon, hogy hogyan lehet engedelmeskedni Istennek. Szóval sokszor, legalábbis azt gondolom, hogy aki őszintén keresi az Urat, és őszintén akarja Isten szolgálni, annak szerintem legalább a nap 24 órájában, hogy minden órában felvetődik legalább egyszer a kérdés, hogy hogyan tudok Istennek engedelmeskedni, hogyan kell ezt csinálni, mert úgy általában meg lehet figyelni, hogy amikor az ember úgy Istennel tölt időt, akkor hogy nem úgy szokott az Istennel való közösség úgy általában történni, hogy minden nap állandóan az ember utasításokat hall, hogy most menj ide, fordulj jobbra, fordulj balra, stb. Én láttam olyan embereket, akik ezt csinálták, én úgy tudom, hogy azóta elég jól érzik magukat a pszichiátrián. Tehát úgy meg lehet figyelni, hogy általában az Úrral való közösség az nem így szokott történni, hanem úgy szokott történni, hogy az ember szemléli az Urat, és az Úr mindig önmagából oszt meg valamit, és majd, amikor az ember, ahogy éli az életét, belekerül egy bizonyos helyzetbe, egy bizonyos életszituációba, egy élethelyzetbe, akkor érti meg hirtelen, hogy hoppá, ez az a helyzet, amiről beszélhetett nekem Isten akkor, amikor, mit tudom én, 3 hónappal ezelőtt ezt meg ezt az igét adta nekem, és akkor beugrik az embernek a szívébe, az elmébe, a Szentlélek eszébe juttatja, hogy aha, akkor ezért volt az, hogy amikor vasárnap vagy szombaton a gyülekezetben voltam, és a lelkész ezt meg ezt mondta, és akkor én megértettem, valami kijelentés volt nekem, és akkor másnap, mikor kinyitottam a Bibliámat, akkor is éppen ennél az igénél tartottam, és amikor találkoztam az ismerősömmel, vagy a barátommal, vagy a szomszédommal, és mondott egy mondatot, abból is ez csengett ki, és aha, most erről van szó, most ebben a helyzetben vagyok benne, és most erről szól ez az ige. Biztos, hogy voltatok ilyen helyzetben. Vagy olyan helyzetben is voltatok, hogy belekerültetek egy kőkemény szituációba, kőkemény helyzetbe, és hogy tényleg tiszta szívből felkiáltottatok, hogy Istenem, most segíts nekem, hogy mit csináljak, hogyan tudom ezt a helyzetet megoldani. És akkor imádkoztál, vagy olvastad az igét, és hirtelen az igéből megelevenedett egy rész, egy szakasz, vagy imádkozás közben hirtelen a Szentlélek eszedbe juttatott egy gondolatot, és akkor megkaptad az azzal a helyzetre vonatkozó, arra a helyzetre vonatkozó kijelentést, arra a helyzetre vonatkozó rémát, és akkor meg tudtad oldani azt a helyzetet. Vagy például, amikor, csak még egy példát mondok, amikor a Lalival egyeztettünk, és beszéltünk arról, hogy Lali meghívott ide újra, akkor én bennem felvetődött az a kérdés, hogy jó, többször voltam már itt, és mindig áldásban részesültem én is. És úgy hiszem, hogy némi áldást, valami áldást talán ti is kaptatok. De ez nem jelenti azt, hogy akkor rutinból csináljuk a dolgokat, hogy hát akkor én mindig eljövök ide, itt azért engem valamennyire nagyon szeretnek, akkor eljövök még egyszer. Ezt nem lehet rutinból csinálni, mert lehet, hogy rutinból csinálom, és eljövök ebből a megfontolásból, és lehet, hogy a legnagyobb kárt okozom a gyülekezetben, vagy az életetekben, és a saját életemben. Ez nem lehet Istent rutinból szolgálni, ezért minden egyes alkalommal, amikor felvetődik egy kérdés, lehet, hogy már százszor felvetődött, már 100 éve idejárok, már 100 ezerszer találkoztunk, meghívott talani, beszélgettünk, együtt imádkoztunk, megosztottuk egymással azokat, amiket az Úrtól kaptunk, és 101-szerre is meghív valami, akkor is 101-szerre is az Úrhoz kell menni, és meg kell kérdezni, Uram, tényleg most akarod ezt a dolgot? Tényleg? Te ez tényleg most tőled van, mert ha nem, akkor nem szabad eljönni, mert borzasztó nagyon nagy károkat fogok akkor csinálni. És el kell egy jutnom abba az állapotba, hogy legyen egy békességem, legyen egy megnyugvás a dologban. Közben a Lali is írta, hogy igen, neki is megnyugvása van ebben a dologban. Akkor el kellett jutnom oda, hogy ráérezzek arra, hogy mi az az üzenet, amiről beszélnem kell. És akkor, amikor történnek az események, akkor Isten kezdi megmutatni, hogy minden összefüggésben van azzal az üzenettel, amiről beszélnem kell. Ahogy tegnap beszéltem a Krisztiánnal telefonon, ahogy ma beszélgettem egy-két tesóval az alkalom előtt, amiket most a Lali elmondott azokból, amiket előtte a Laci elmondott, ugye Laci? Laci elmondott a bizonyságából. Ezekből mind Isten összerakja a mozaikot, hogy mire már az ember oda kerül, hogy elmondhatja azt, ami az ő szívében van, már gyakorlatilag benne van abban a tökéletes békességben, hogy jó úton jár. Mert Isten nem mond ellent önmagának. Isten nem az űrzavarnak és nem a visszavonásnak az Istene. Tehát azt akarom mondani, hogy az engedelmesség az gyakorlatilag egy folyamat. Egy folyamat, nem úgy kell elképzelni, hogy állandóan súg egy hang, hogy menj balra, menj jobbra, menj át az úttesten, most ne menj át az úttesten, ugolj ki az ablakon, ne ugolj ki az ablakon. Nem, az engedelmesség az egy folyamat, az abból fakad, hogy te az Úrral vagy egy személyes közösségben. És ahogy ebben a személyes közösségben az Urat megismered, és engeded, hogy Isten beleengedjen különböző életszituációkba, ezekben mindig megérted az Isten szellem által, hogy mit kell tenned, és ahogy az Úrral vagy közösségben, az Úrnak a karaktere, a jelleme kifejlődik a lelkedben, kifejlődik a jellemedben, és ennek tulajdonképpen ezzel párhuzamosan tudsz egyre jobban engedelmeskedni Istennek. Érted? Tehát ez nem egy ilyen ilyen katonai módon kell elképzelni, hogy a parancsnok kiadja a parancsot, hogy már pedig most erre kell menned, és ha szakad az eső, akkor is erre kell menned. Holott már Istennek a parancsolatairól beszél az ige, hogy az ő parancsolatait kell megtartanunk, de az ő parancsolatait úgy tartjuk meg, hogy ahogy változunk át Krisztusnak a hasonlatosságára egyre jobban, tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy minden kényszer és erőszak nélkül töltjük be Istennek a parancsait. Érted? Ez az, amit a Szent Szellem visz végbe benned. És ez az egész dolog a szívben kezdődik el. A szívben kezdődik el minden engedelmesség, vagy engedetlenség, vagy minden döntés igazából bent a szívben kezdődik el. És rögtön kapásból nyissuk is ki a Bibliánkat, és rögtön mutatok nektek 3 igét. Ebből 2 az Ószövetségből, és a 3. az Új Szövetségből. Két nagyon érdekes ige. Az első, az 5 Mózes 6-ban van, a Lali mindjárt mondja, hogy melyik, és fel is olvassa, és utána a másik 2 is akkor felolvasod, hogy jutottam. Persze.
5 Mózes 6, 4-től 9-ig. Hadd nézzen az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, beszélj azokról akár a házadban, akár az úton jársz, akár lefekszed, akár fölkelsz. Közd azokat nyelvként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófáira és kapuidra. 5 Mózes 10, 12, 13. Most pedig Izrael, mit kívánt tőled Istenet, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain. Szeresd őt, szolgáld az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Lukács evangéliuma, 10. rész, 25-től 28. versszakig.
Lukács 10,
25-től
28-ig.
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fel a barátodat, mint önmagadat. Jézus pedig ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.
Három igét olvastunk fel, és mind a háromban megfigyelhetitek, hogy mivel kezdődik, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. Barátaim, az első dolog, ahol minden elkezdődik, az a szív. Az első dolog, és itt nem erre a dobogó biológiai szívre kell gondolni, hanem a szívem, a Biblia mindig azt a szellemi életünknek, meg az egész létezésünknek azt a központját érti, amelyhez Isten szólni akar mindenféleképpen, amelyet Isten meg akar érinteni, amelyből azt mondja az ige, hogy minden élet abból indul ki. És ha megfigyelitek, ezt a három igét azért mutattam meg neked, nektek, mert ugye, hát tudjátok, hogy van a 10 parancsolat, és akkor még rengeteg más áldozati törvények, parancsolatok vannak, és akkor aztán persze később maga a zsidóság ehhez hozzátett még számtalan parancsot, amit nem is kellett volna, ugye erről maga Jézus is beszélt, de tulajdonképpen az egész 10 parancsolatot, és az egész törvényt ebben össze lehet foglalni. Emlékeztek rá például, még a Máté evangéliumban is olvasunk, amikor Jézus a szaduceusoknak nagyon jól megfelelt, és akkor azt mondja az ige, hogy mikor látták a farizeusok, hogy Jézus a szaduceusokat ellenított, akkor oda gyűltek köréje, hát ugye oda sündörögtek, hogy hát a mester azért jó, megmondtad nekik. De ott is föltette az egyik ember a kérdését, hogy mester, melyik a nagy parancsolat a törvényből? És akkor Jézus ugye ugyanerről beszélt, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erőből, stb. És Jézus azt mondta, hogy ez az első nagy parancsolat. És a második, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És tulajdonképpen, ha megnézitek, az egész törvény, és az egész proféták, és minden, amit Jézus mondta, minden, amit Isten meghagyott, amit Isten leírt, leíratott, meg minden, az egész tulajdonképpen ebben a két parancsolatban összefoglalódik. Értitek? Ebben a két parancsolatban össze van foglalva. És amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd az Urat, stb. Ez az első nagy parancsolat, akkor ezt azért mondta, mert én hiszem, hogy így van, és ez a meggyőződésem. Hogy azt az igét, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, nem lehet beteljesíteni anélkül, hogy az Urat szeressen. Mert ha nem szeretem az Urat, és úgy próbálom az embereket szeretni, az humanizmus. Ha pedig úgy próbálom az Urat szeretni, hogy az embereket nem szeretem, akkor az pedig Istennél hamis, elfogadhatatlan, nem elfogadható szeretet. Mert azt mondja a János evangéliumban, vagy a János levelében, azt írja János, hogy ha én az embert, akit látok, nem szeretem, akkor hogyan szerethetem azt az Istent, akit nem látok? És tulajdonképpen ez a két parancsolat, hogy szeresd Istent és szeresd az embertársadat, ez a két parancsolat tulajdonképpen ez az egész, az összefoglalója, az egész szellemi életnek, az Úrral való közösségünknek. És amikor, és nézzétek, az Ószövetségben sem akart Isten mást a zsidóságtól, csak azt, hogy belül a szívükben kezdjenek el engedelmeskedni. Isten nem vallásos szertartásokat akart, Isten nem vallásos Isten tiszteleteket akart, hanem azt, hogy belül a szívükben kezdjenek el neki engedelmeskedni. Kezdjék el az Urat szeretni. És jussanak el abba az állapotba, hogy az egész lényükkel szeressék az Urat. Én meggyőződésem, hogy ma, 2008-ban a mostani kereszténység számára Istennek ugyanez az üzenete. Ugyanez az üzenete, hogy Isten nem vallásos összejöveteleket akar, hanem Isten azt akarja, hogy szeressük őt. Isten nem hatalmas nagy evangelizációs programokat akar, holott nyilvánvalóan ezeknek is van értelme, de Isten azt akarja, hogy őt szeressük. Most melyik a jobb? Csak egy hétköznapi példát hozok fel. Tegyük fel, van egy házastársad. Mi a jobb? Az a jobb, hogy főz rád, mos rád, takarít rád, oda teszi az ételt az asztalodra, de mindezt olyan hidegen teszi, hogy még a legforróbb ételnél is az embernek az az érzése, mintha a hűtőből vette volna ki, vagy mintha a felesége egyenesen ilyen jéghakut hordana a zsebében. Melyik a jobb? Vagy pedig az a jobb, hogy hát főz rád, mos rád, takarít rád, persze, de hát nem mindig csinálja a dolgokat tökéletesen, mert hát ő is ember, de szeret. De igazán szeret. És veled akar lenni. Alig várja, hogy hazajöjj a munkából. Alig várja, hogy vele legyél. Hogy együtt legyetek. Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az utóbbi a jobb. És hidd el, tudom, hogy fura, amit mondom, de hidd el, én hiszem, hogy Isten azt mondja, ha őszinte vagy, akkor hibázhatsz. Ha őszinte vagy, hibázhatsz. Mert nem, ha őszinte vagy, akkor nem tudsz akkora hibát elkövetni, amit Isten helyre tudna hozni. Nem tudsz akkora hibát elkövetni, amiben Isten ne tudna neked segíteni, hogy ezt hogyan tudod helyrehozni. Én emlékszem, ezt soha nem felejtem el, volt egy beszélgetésen egyszer egy testvérrel, én testvérnek tartom őt, ő nem tart engem testvérnek, de én annak tartom. Éveken ezelőtt volt egy beszélgetés, és akkor volt az én életemben néhány fordulópont, nehéz döntéseket kellett meghoznom, és én tudtam, hogy azok az Úrtól vannak, és utólag azok be is igazolódtak, és azt mondta nekem ez a testvér, hogy figyelj, te tévelyeksz, te nagyon erősen tévelyeksz. És mondtam, ja, és azt is mondta, hogy hát a teológiai látásaimmal is van probléma, itt-ott botladozik, stb. Tehát nem stimmel minden, amit mondok. És egy dolgot tudtam neki mondani, mondtam neki, nézd, figyelj, én azt tudom neked mondani, hogy nagyon sok viszontagságon mentem át az életem során eddig is. Nagyon sok mindennek kellett időnként átértékelődnie bennem. Mert Isten néhányszor meglátogatott és helyretett dolgokat az életemben. Nézd, azt tudom neked mondani, hogy nagyon szeretem az Urat. Tényleg nagyon szeretem az Urat. És van rengeteg hibám, én magam is egy nagyon nehéz, problémás eset vagyok, de egy dolgot el tudok mondani, szeretem az Urat. És azt tudom neked mondani, hogy inkább legyen tökéletlen teológiám, lehet, hogy néha marhaságokat mondok, de szeretem az Urat. És ez sokkal jobb, mint az a változat, akinek a teológiának a 100%-ában nem tudsz belekötni, de megfagysz a jelenlétében, mert nem árad ki belőle az isteni szeretet, amiből érzed, hogy felszabadul, hogy betöltek ezzel a jelenlétével, hogy erőt merítesz belőle az egész lényéből, ott ül veled az ember, lehet, hogy meg se szólal, de te benn vagy a Szent Szellemnek a jelenlétében, mert annak az embernek van egy olyan kisugárzása, de az egész lényéből, a tekint tekintetéből, az arc mozdulataiból, a kéz felemeléseiből is azt tükröződik, hogy ő szereti az Urat. És ha valakiben ez van, ez kiárad az ő személyiségéből. Csak ilyen emberekkel jó együtt lenni. Jó az ilyen emberekkel lenni. Jó az ilyen emberekkel lenni. És nem érdekel, hogy mit mond, nem érdekel, hogy milyen szűrőkabát van rajta, nem érdekel, érted? Nem érdekel, mert nincs kinőtt egyeztető az, hogy ő most milyen teológiát van, hanem az érdekel, csak újjászületett keresztény, Jézus Krisztussal jár, és az a fontos neki, hogy az Úrral folyamatos kapcsolata legyen, és kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra haladjon! Figyelj ide, akkor úgyis Isten helyére fogja tenni benne a hülyeségeket. Hát a Szent Szellem senkit nem hagy egyedül. A Szent Szellem senkit nem hagy vezetés nélkül. Isten Szelleme senkit, a minden embert, aki ki akar jönni a butaságból, a sötétségből, azt Isten Szelleme ki is fogja hozni. Mert Isten senkit nem hagy benne az ő hülyeségében. Isten senkit nem hagy benne az ő sötétségében. Hanem Isten minden embert, aki csak azzal a szívvel van, hogy Uram, te ismersz engem, mert tudod, hogy milyen marhaságok vannak bennem, de én ezekből ki akarok jönni, mert veled akarok lenni, akkor a Szent Szellem nem fogja ezt az embert ütni, verni. Isten nem fogja ezt az embert kárhoztatni, hanem Isten ezt az embert tanítani fogja, és önmagát fogja megosztani vele. Ezért mondom neked, ha őszinte vagy, akkor hibázhatsz. Egyébként elárulom neked, ha nem vagy őszinte, akkor is fogsz hibázni. Akkor is fogsz. Csak az a különbség, hogy akkor vádolni fog a lelkiismeretünk, ami őszintétlenségünk miatt. Érted? De ha őszinték vagyunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy igen, Istenem, hibáztam, de köszönöm, hogy tanulhatok benne, és köszönöm, hogy tovább mehetek. Azt mondja itt az ige, szeresd az Urat, így kezdi, teljes szívedből. Nem azt mondja, hogy szeresd az Urat úgy, hogy elvégzel 30 év teológiát, végigjárod az összes bibliai iskolát. Nem azt mondja, hogy szeresd az Urat úgy, hogy informálisan mindent megtudsz róla. Akkora nagy fejed van, hogy már nem fér be az ajtón. Már te magad csinálod a biblia fordításokat, mert már az eddigiekkel meg sem elégszel. Nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. Arról beszél, hogy bent, amiből az életed kiáramlik, az a központi részed, abban legyen egy döntés, abban legyen egy elhatározás, hogy az Urat szeretem. És utána azt mondja, szeresd lelkedből, szeresd, ugye Jézus úgy is mondja, hogy szeresd elmédből, tehát teljes elmédből is, erre még majd ki fogunk térni, és szeresd teljes erődből, tehát hogy a végén az egész lényed a fizikai testedben is, még az erődben is valamilyen módon megjelenjen Istennek a szeretete. És arról szeretnék most nektek beszélni, ugye elmondtam nektek az elején, hogy az engedelmesség egy folyamat. Egy folyamat úgy, ahogy az Úrral vagyunk, ahogy az Úrban járunk és haladunk előre, kinyilatkoztatásról kinyilatkoztatásra, dicsőségről dicsőségre. És most arról szeretnék nektek beszélni, hogy én nekem mit mutatott meg Isten, hogyan segített Isten elgondolkodni azon, és hogyan adott nekem Isten kijelentést arra, hogy ez az engedelmességnek ez a folyamata hogyan megy át a szíven keresztül, a lélekbe, és onnan a testbe, tehát a fizikai cselekedetekbe is. Kezdjük, és akkor most bentről fogunk kifelé haladni. Kezdjük azzal, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. És rögtön a szívvel kapcsolatban, rögtön olvasunk egy igét, hogyha odalapoztok, én azt hiszem, Lali, te is ugyanúgy azt írtuk oda, példabeszédek 4, 20-tól 23-ig.
A példabeszédek 4, 20-tól 23-ig. Ma bepótoltod a ehetit, megolvastad a Bibliát, akkor az ehetit, illetve az e-hónapit. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne tévedd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, gyógyulást egész testüknek, és minden félre őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Amen.
Amen. Tehát ugye most haladunk végig, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, teljes erődből, és most a szívnél tartunk. Oké? Okay? Tehát tudtok követni? Mi az első, amit itt látunk? Tulajdonképpen a Lali pontosan elmondta, amikor ő beszélt itt. A befogadás. És az a szívedben kezdődik. A szívedben kezdődik. Tehát amikor te közösségben vagy Istennel, és közösségben vagy Isten igényével, akkor a szívedben kezdődik az első döntés, hogy befogadod Isten igényét a szívedben. Itt van, hogy figyelj az ő szavaira, hajtsd oda a füledet, ne távozzanak el a szemeidtől, őrizd meg azokat a szívednél. Tehát itt tulajdonképpen itt körülírja, hogy minden módon próbálj meg Isten jelenlétében helyezkedni, minden módon. Tehát nem úgy, hogy olvasom a Bibliát, de közben a gondolataim máshol járnak, a tyúkokat meg kell etetni, disznókat be kell terelni, ja most már harmadik éneket énekeljük, a lecsót behagytam a hűtőbe, hát mindegy, hála az Úrnak, mindjárt vége az összejövetel, adakozni kell, hogy gyorsan kiporszívózzák belőle az utolsó fillért is, tehát nem, és akkor ezt holnap kifizetem a gázszámlát, tehát nem, hanem itt körülírja, hogy minden módon helyezkedj bele, próbálj meg, legalább a törekvés legyen meg bennünk, hogy bele próbáljunk helyezkedni minden módon Isten jelenlétébe. Odahajtjuk a fülünket, odafigyelünk minden módon, és befogadjuk az igét, és megőrizzük a szívünk mélyét. Értitek? És amikor, és figyelj ide, még egy nagyon fontos dolog. Amikor befogadod a kinyilatkoztatást a szívedbe, akkor onnantól fogva az a mag működik és működni is akar benned. Működik és működni is akar benned. Amikor Istennek a jelenlétében vagyunk, akkor nagyon fontos az, és ezt még többször el fogom mondani, nem elég, hogy informális ismeretek jussanak be. Érted? Tehát amit itt a Tesszalonika levélből is felolvasott a Lali, hogy a mi jó hírünk, a királyságról szóló jó hírünk, én már behelyettesítem, nem szóban, tehát nem csak szóban, hanem erőben, de egyébként akkor sem hamisítok, ha az erőt például behelyettesítem, mert ugyanaz, ha azt mondom például, hogy szellemben. Értitek? Mert a korintusi levélben azt mondja, hogy Isten országa nem csak beszédben, hanem erőnek és szellemnek a megmutatásában. Tehát figyelj ide, amikor Isten jelenlétében vagy, akkor szellem kommunikál a szellemben. Tehát nem akarok senkit megbántani, de egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek mondani. Ez most nagyon durván fog hangozni, de higgyétek el, hogy tényleg így van. Isten jelenlétében egy dolgot felejtsetek el. És ne értsétek félre a szavaimat, majd elmondom mindjárt, hogy hogyan értem. Egy dolgot felejtsetek el, a Biblia értelmezést. Mert nem Bibliát kell értelmeznünk, hanem a Biblián keresztül Istentől kell hallanunk. Óriási különbség van a kettő között. Óriási különbség. Én amikor jártam a teológián, Bibliát értelmeztünk, de akkora lett a fejem tőle, és vakabb lettem, mint amilyen előtte volt. Mert Bibliát értelmeztünk. De a Biblia értelmezés az körülbelül olyan, mint amikor én behozom ide Shakespeare verset, és mondatról szépen haladunk, és akkor mondom, hogy ez jelenti, ez azt jelenti, egyébként van erről egy valóságos történet, hogy ugye Arany János már idős korában már híres költő volt, és ami akadémiai előadáson ott ült, és nagyon unatkozott, és az akadémiai előadáson valaki fölállt, és Arany Jánosnak pontosan az ott ülő Arany Jánosnak az egyik versét kezdte elemezni. És akkor mondatra haladt, ugye, exegézis, ugye a teológián ezt tanítják, és kezdtem mondani, hogy hát itt a költő, itt ezt akarta mondani, itt azt akarta mondani, egyszer csak Arany János megszólalt, akarta mondani a fenét. Nem akarta semmit mondani, mert teljesen más dolgot akart mondani. És amikor Istennel beszélünk, amikor Istennel találkozunk, akkor Istennek a szívét kell megértenünk, barátaim. Istennek a szívéből kell egy kinyilatkoztatást vennünk. Értitek? Isten szívéből, nem bibliai értelmezésre van szükség. Nem arra van szükség, hogy verset összerakunk verssel, azt még egy verssel, aztán még egy verssel. Én egyszer próbáltam ilyen csinálni, és amikor már 9.-10. Szakasznál tartottam, akkor tulajdonképpen nem értettem meg, hogy én most mit akarok megérteni tulajdonképpen. És ezt nem lehet csinálni, higgyétek el! Ezt nem lehet csinálni! Hanem az ember, amikor Isten jelenlétébe belehelyezi magát, akkor olvasom az igét, összpontosítva a figyelmet, olvasom az igét, olvasom, és várom, hogy a Szent Szellem, mert hiszem, tudod, ez is hitáltal működik. Hiszem, hogy a Szent Szellem itt van velem. Én olvasom az igét, és hiszem, hogy a Szent Szellem itt van velem. És olvasom az igét. És lehet, hogy eltelt fél óra, még mindig nem kaptam semmit. De hiszem, hogy a Szent Szellem itt van velem. Nem érzek semmit, nem bizsergek, nem hánytam, meg nem tudom mit, nem tette rá senki a kezét. Nem, egyszerűen hitáltal. Hiszem, hogy a Szent Szellem itt van velem. Hiszem, hogy az Úr itt van velem. Olvasom az igét, és egyszer csak hopp! Hirtelen, amikor olvasom az igét, oda jutok egy olyan igéhez, amit már 100-szor olvastam eddigi éveim során, de most valahogy ma ez az ige másképpen szól. Egy új módon. Valami olyat értek meg az igéből, a sorok mögött valami olyat olvasok, ami már nem betű, hanem szellem. Szellemi közlés. Az Úr az ő szelleméből, az Úr az ő szívéből, a te szívedbe, a te szellemedbe. Puff! Belenyomott valami. Ez a réma. Ez a réma. Amikor olvasod az igét, és hirtelen érzed, hogy hopp, egy ige kiugrik szinte, és mint amikor a lámpát felgyújtják. Ugye pont a részemre ez egy nagyon jó hasonlat. Mint amikor a lámpát felgyújtják. És érzed, hogy egy olyan új felismerést kaptál Isten igéjéből, amit nem tanítottak neked a teológián, amit nem mondott el neked a gipszjakab nagyagyú teológus, hanem amit egyszerűen ráéreztél, hogy ez egy másfajta felismerés. Ez egy örömteli felismerés, vagy ez egy olyan felismerés, ami bűnbánatra késztet, vagy egy olyan felismerés, ami arra késztet, hogy mik azok a rávilágít az Úr arra, hogy mi az a terület, ahol az életedet őhozzá kell igazítanod, mi az a terület az életedben, ahol az igéhez kell igazítanod. Na, amikor ezeket éled át, barátom, akkor ez a kijelentés, És azt tudom neked mondani, személyes tapasztalatomból, de úgy látom, hogy többen is vannak itt, akik ugyanezt tudják elmondani, hogy amikor sikerül eljutnod abba a helyzetbe, hogy van időd, és félre tudsz vonulni az Úrral, azt tudom neked mondani, hogy az első, ez egy gyakorlati tapasztalat, tehát nem tudom ezt sablonként nem lehet alkalmazni, nagyon vigyázz, ez most csak egy nagyon kicsi részszerinti gyakorlati megtapasztás, amit mondok neked. De az első másfél-két vagy három óra után az embernek olyan érzése van, mint amikor már egy folyóban úszik. Kijelentés hullámok jönnek. Kijelentés hullámok. Vagy egyszerűen már nem be lehet jutni az Isten jelenlétének egy olyan szintjére, amikor már a nemzetség táblázatból is kijelentést is kapni. Teljesen komolyan mondom. Amikor már az, hogy ez nemzette, az már ezekből is kijelentést is kapni. Ez már, és barátom, ez az a szint, amikor Istennek a dicsőségét szemléled, amikor a szellemed, a szellemed, és a szíved, és a belső lényed valóban fedetlenül, fedetlen arccal szemléli, és tükrözöd vissza Istennek a minden értelmet felülmúló dicsőségét. Nincsen ennél jobb dolog az egész világon. Nincsen ennél jobb dolog, barátom. Ha semmit nincsen, ha nincs pénzed, házad, semmit nincs, de van egy Bibliád, és újjászülettél, és az Úrnak a dicsőségét tudod szemlélni, akkor önmagában az Úrral már mindent megkaptál. Önmagában Istennek a személye elégséges ahhoz, hogy minden szükségedet betöltse. Önmagában elégséges, barátom. Önmagában. Hát kinek kell az áldás, ha az áldás forrása van velem? Hát akkor, ha az áldás forrása van velem, akkor az áldás is már az enyém. És jobban kell szeretni az áldás forrását, mint az áldást. Az ajándékozót jobban kell szeretni, mint az ajándékot. És amikor, és ezek a dolgok, ezek a dolgok, amikor elkezdődnek, bírjátok még? Ezek, amikor elkezdődnek, a szívedben kezdődik el. A szívedben kezdődik el az a döntés, amikor Istennek engedelmeskedsz, amikor elhatározod, hogy az Urat akarod szolgálni. És itt azt mondja, a 23-as verszak, a példabeszédek 4-ben, minden féltett dolognál jobban old a szíved, mert abból indul ki minden élet. Sokféleképpen lehet óvni a szívedet. Többek között úgy óvod a szívedet, úgy tudod például óvni, hogy csak olyan dolgokra igyekszel oda hajtani a füledet, amelyek Istenhez téged közelebb visznek. Természetesen teljesen más dolog, amikor az embernek be kell mennie dolgozni, amikor a hétköznapi dolgokra is oda kell figyelni, ez teljesen más dolog. Én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor van az idődnek egy olyan része, amivel valóban te sáfárkodsz, akkor az életednek azt a részét arra használod és arra fordítod, hogy olyan dolgok felé hajtsad a füledet, amelyek Istennek az életét táplálják a te szívedben, amelyek közelebb visznek téged Istenhez, amelyek újra belehelyeznek téged abba az állapotba, abba a szent és gyönyörű állapotba, amikor Istennek a dicsőségét tudod szemlélni, amikor szemtől szembe, face to face, arctól arcig vagy az Úrral, és tudsz vele beszélni, tudsz vele kommunikálni szellemben, amikor megosztja veled a szívét, amikor megosztja veled az ő látásait, az ő álmait, amikor az ige berabban a te szívedbe, és magot teremt, és gyümölcsöt hoz létre benned. Halleluja! Hú! És lapozzunk a következő igéhez. Gyere, Lali, szegény Lalinak mindig vissza kell jönnie. Következő ige.
Efézus 1.
Ez pedig az Efézusiakhoz írt levél első fejezete 15-től 18-ig, és utána ott van egy csia fordítás is, és azt is olvasd el. Jó?
Tehát Efézushoz írt levél Pál levél első fejezet 15-től 18-ig. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hiteteket, a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálázatok életek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőségnek az Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg szellemi szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységgel hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége, a szentek között. Ez fontos, a szentek között. Ki a fordítás? Hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atya, annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja nektek, melyet az ő megismerése nyújt. Adja nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között.
Így van, és még egy igét olvasunk, ez pedig a Róma 6, 17, és ugyanezt idézzük majd még mindjárt a csia fordítás szerint is. Tudom, igen.
Róma 6.17. Pár levele római beliekhez. Ez nem a Róma beliekhez, hanem a Róma beliekhez. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűnszolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Csiafordítás, de hála legyen az Istennek, hogy csak voltatok a vétek rabszolgái, ám szívből engedelmeskedtetek a tudomány amaz alapjának, amelyre rendelve vagytok.
Amen, köszönöm. Azért olvastuk fel ezt a két ügyét, mert összefügg azzal, amiről beszéltem, hogy az előbb arról beszéltem, hogyha Isten jelenlétében vagy, akkor ő az ő szívét a te szíveddel akarja megosztani. És itt az Efézusiakhoz írt levélben Pál nem másért imádkozik, mint azért, hogy a bölcsességnek és a kinyilatkoztatásnak a szellemét adja Isten, hogy ez által, és a csiafordításban így van, hogy a szívünknek a szeme, hogy megnyíljon tulajdonképpen a szívünknek a szeme, vagy a szellemi szemeink megnyíljanak, és lássuk. Tehát tulajdonképpen a sok szempontból, természetesen a hallás és a látás között van azért különbség, de igazából sokszor, amikor az ember egy Isten jelenlétében van, akkor szinte sokszor olyan, mintha egyszerre hallana, meg látna. Nem? Mert tulajdonképpen, amikor a bölcsesség szelleme és a kinyilatkoztatás szelleme, tehát a Szent Szellemnek, a Szent Szellem ilyen módon elkezd működni benned, hogy kijelent neked Isten igéből dolgokat, akkor egyrészt hallasz ugye a szellemi füleiddel, de másrészt tulajdonképpen ilyen bizonyos értelemben, ezt nem baj, ha használjuk ezt a kifejezést, megvilágosod természetesen, itt a megvilágosodás alatt nem a Buddha féle élményt kell érteni, hanem azt kell érteni, hogy Istennek a világosságában mész egyre följebb. És ahogy hallasz, úgy látsz. És ahogy látsz, úgy hallasz. Érted? Mert amikor Isten kijelent neked dolgokat, az ő jelleméből, az ő tulajdonságaiból, akkor nem csak hallasz, hanem meg is látsz összefüggéseket Istennek a személyével, Istennek a gondolataival, Istennek a világra, az egyházra és a te személyes életedre vonatkozó terveivel és tervével kapcsolatosan is. És ezek a dolgok is mind a szívben történnek. Nem a fejben történnek, nem informálisan történnek, nem a Dr. Gibbs Jakabnak az előadásain tanuljuk meg, hanem ezekben a szívünkben történnek, Istennek a jelenlétében barátok. Ezt 5 milliószor elmondom, hogyha kell. 5 milliószor elmondom, hogyha kell. Mert itt áll, vagy itt bukik el az egész kereszténység. Nem az értelemben áll, vagy bukik el. Nem is a testnek a cselekedeteiben áll, vagy bukik el, hanem a szívben kezdődnek a dolgok. A gonosz dolgok is a szívben kezdődnek. Maga Jézus mondta. Minden házasságtörés, barátság, tisztátalanság, kapzsiság, stb. A szívből indulnak ki. Ezért mi az, amit Isten meg akar szólítani? Mi az, amit Isten először meg akar ütni jó értelemben, meg akar úgymond reformálni, vagy magához akar szólítani, birtokolni akar a szíved. A szíved, a szíved, a szíved, a szívben kezdődnek el ezek a dolgok tulajdonképpen. A szívben. És itt azt mondja, és figyelj ide, a Krisztusnak a követése is először a szívben kezdődik el. Mert itt azt mondja a római levél 6-os, 17-es vers, hogy a szívetekben engedelmeskedtetek annak a tanításnak. Tehát már a szív, ugye itt azt mondja, hogy már a szívetekben eldöntöttétek, hogy követni fogjátok. Eldöntöttétek, hogy engedelmeskedtek annak az igének, annak a kijelentésnek, amit hallotok. És figyelj ide, ha a szívedben megszületik az engedelmesség, az a mennyben már valóság. Ez még egyszer elmondom. Ha szívedben megszületik az engedelmesség, az a szellemvilágban, a szellemi dimenzióban, a mennyben, de egyébként még az ördög számára is tetszik, nem tetszik neki, tehát így a pokolban is tulajdonképpen, az már valóságos engedelmesség. Valóság! Valóság! Érted? Valóság. Mert minden dolog, amit cselekedsz, mint amit teszel a fizikai testeddel, tulajdonképpen, hogy hova mész, kivel beszélsz, mit csinálsz, mit teszel, mit nem teszel, stb. Ezek már tulajdonképpen a szívbeli döntéseknek a következményei, az már csak a gyümölcs. Az már csak a gyümölcs. Hát amikor egy ember elkövet egy bűnt, akkor nem magán a cselekedeten van a lényeg, maga a cselekedet, amit elkövetett, az már csak a gyümölcs. Az indulaton, az indítékon van a lényeg, ahogy egy paráznaság is, egy házasságtörés is, lopás, minden egyéb dolog a szívben születik meg. És amikor az illető abban a helyzetbe kerül, akkor tulajdonképpen, hogy ezt megcsinálhassa, akkor ő már semmi más nem csinál, csak a szívében elhatározott, megszületett döntését viszi véghez fizikai módon. Érted? Tehát az már, az a cselekedet, az már csak a gyümölcs, a kibetülés, érted? A belső, az ember belső világában létrejött valóságnak, szellemi valóságnak a fizikai kivetülése. És ugyanígy van az engedelmességgel. Ha azt látod egy emberen, hogy tényleg Istennel jár, ha tényleg ezt valakit ismersz, és tényleg tudod róla, hogy ő Istennel jár, hogy ő engedelmeskedik Istennek, hogy ő tényleg letette az életét Istenért, azt ő nem reggel 6 óra 20 perckor kezdte el, hanem valószínűleg évekkel ezelőtt döntések születtek a szívében. Amikor este, amikor már mindenki elment aludni, és már csak ő maradt ott egyedül a szobájában, és égett az asztalán a kis lámpácskája, és még a számláit is se tudta miből kifizetni, alig volt mit ennie, de olvasta az igét. Behelyezkedett Isten jelenlétébe, és kapta a kinyilatkoztatásokat, és már akkor elhatározta, hogy így van, ámen, én befogadom ezeket a kinyilatkoztatásokat, akkor még nem lehetett látni azt, hogy annak az embernek az életében ez később hogy fog megjelenni anyagi áldásban, másfajta szellem, például szellemi bőségben, bővölködésben, Isten akarata szerinti életben, jó Istentől való kapcsolatrendszerben például. Ezek nem 5 perc alatt születnek meg. Ezek évekkel ezelőtt, amikor senki nem lát téged, amikor senki nem látott téged, amikor ott voltál egyedül, a térdeiden, amikor ott voltál az Úrral, amikor csak ketten voltatok, és ott volt előtted a nyitott Biblia, és könnyes szemmel imádkoztál, és azt mondtad, ki tudtad mondani, hogy Uram, nem számít, hogy mind kell keresztül menned, csak te legyél velem, csak téged hadd ismerjenek meg, csak a te szerelmed, de hadd részegedjek meg, a te gondolataidat hadd értsen meg, Uram, csak hadd húzódjak hozzád közelebb. Akkor kezdődtek el a dolgok. Akkor kezdődött el az engedelmesség, barátom. És az már a mennyben valóság. Az már a mennyben valóság. És az, amit most látsz, gyümölcsöket, az csak az évekkel ezelőtt megfizetett árnak a következménye, vagy utózöngéje, vagy gyümölcse. De nem a gyümölcs, tehát hogy fogalmaztam, nem a gyümölcsön van a gyümölcs, nem tudom, értitek, hogy holott a gyümölcsben is van olyan mag, amiből újabb gyümölcs jön elő, ez így van, ez kétségtelen, de értitek ti, hogy én mit akarok mondani. Azt akarom mondani, hogy a dolgok, szóval valaki látod, hogy Isten ereje van, hát az nem úgy kezdődött, hogy ő ma reggel fölkelt, és azt mondta, tényleg, hát már 600 éve megtértem, most már kéne már imádkozni, mert már, hát még Bibliát sem olvastam sose, de most már tényleg kéne, hát, mert a Lali is mondta itt az előbb, meg még lehet, hogy majd még más is fogja mondani, meg hát a Laci is elmondta, tényleg, de egyébként nagyon jó bizonyság volt, most komolyan mondom. És akkor hát most már tényleg, hát ha már ezek itt ennyien ilyen megszállottan mondják, akkor most már tényleg kéne most már Bibliát olvasni. Ha más nem, előveszem a képes Bibliámat, vagy nem, szóval nem így kezdődött. Ja, pláne a képes Biblia nekem, az még külön nagyon jó. Akkor biztos kapnék kijelentést. Szóval nem így kezdődött el, hanem évekkel ezelőtti komoly, súlyos odaszánással kezdődik el, barátok. Súlyos Isten kereséssel kezdődik el. Súlyos áraknak a megfizetésével kezdődik el, barátok. És akkor tényleg lát az ember. És akkor tényleg a szívében az ember engedelmeskedik. És igaz, ekkor igaz az az ige, amit Jézus mond a Máté 5-ben, hogy boldogok az tiszta szívűek, mert meglátják Istent. A tiszta szívűek látják meg Istent. És tudod, azt mondom neked, hogy két ember kapcsolatában is van olyan, hogy az egyik ember azért nem ismeri meg a másik embert, úgy igazán valójában, hogy ő milyen, mert már eleve előítéletekkel van felé. Már eleve bezárta a szívét. Sok ilyen van. És egy nagyon érdekes dolgot szeretnék nektek mondani, erre még kicsit később visszatérek, hogy én megfigyeltem, és itt nagyon óvatosan fogalmazok, mert én szívemből hiszem, hogy Istennek minden felekezetben van maradéka. Felekezeten kívül is, és felekezetekben is, minden felekezetben Istennek vannak őszinte gyermekei. De azt, barátaim, azt bocsássátok meg nekem, azt ki kell mondanom, hogy sajnos nagyon sokszor megtapasztaltam. És nem vagyok egyedül ezzel a megtapasztalásommal. Lali, talán te is meséltél nekem hasonlót, meg mások is mesélték nekem, hogy sokszor átéltük azt, hogy valakivel találkoztunk, és mivel nem az ő felekezetéhez, vagy nem az ő gyülekezetébe tartoztunk, ezért már eleve lenézett és egy ilyen éretlen gyümölcsnek tartott. És akkor onnantól fogva te magyarázhatod neki, de figyelj, én megtértem, én tényleg megtértem, meg tényleg, hát az Úr szól hozzám, meg olvasom az igét, meg szeretem az Urat, meg vannak bizonyságaim, őt ez nem érdekli. Mert mindaddig, amíg te bele nem tartozol az ő szent és egyedül üdvözítő anyaszent felekezetébe, addig ő tulajdonképpen téged legjobb esetben is egy tévelykő báránynak, és egy még meg nem érett gyümölcsnek tart. És ez már a szívnek a bezárása. És ez már az. Bezártam a szívemet, eleve az én felekezeti előítéleteim következtében bezártam a szívemet, és te mondhatsz, amit akarsz. Nem érdekel. Érted? Nem érdekel. És ez meggyőződésem, hogy ma, a mostani korszakban ez az egyik legnagyobb, nem csak a legnagyobb, az egyik, mert még sok legnagyobb van, de ez az egyik legnagyobb gonoszság, amit keresztényel el szokott követni. De barátaim, most szeretném ezt kivetíteni az Istennel való kapcsolatunkra. Nagyon vigyázzunk, hogy nehogy ezt megcsináljuk az Istennel is. Hogy az abcselből minden ige jöhet, de a Jakab levélből, onnan nem. Nehogy megcsináljuk azt az Istennel, hogy az áldásról beszélhet nekünk, de az utolsó ítéletről arról nem. De vannak, akik fordítva vannak, vannak, akik azt szeretik, hogyha éjjel-nappal arról hallanak, hogy amikor Assisi Szent Ferenc megtért, akkor hogyan dobta le minden ruháját, és eldobta minden pénzét, és szegényen élte az egész életét. Egyébként Isten őróla is gondoskodott, de ez mindegy, szóval ez a történetnek a folytatása, csak ezt nem nagyon szeretik elmondani. Igen, minden gazdagságot ott hagyott, de utána gondoskodott róla Isten. Gondoskodott róla Isten, hogy ott a katolikus egyházon belül egy nagyszerű világító eszköz tudjon lenni a maga korszakában, a maga világosságában, amennyit akkor ő megértett Istentől. És ez nagyszerű dolog. De vannak, akik csak erről szeretnek hallani. És nem szeretnek arról hallani, hogy azért Isten azt akarja, hogy ki tudjad fizetni a számládat, Isten azt akarja, hogy a gyerekednek legyen mit enni, Isten azt akarja Isten, hogy másoknak tudjál adni például. Ezt nagyon sokszor nem szeretjük hallani. Isten azt akarja, hogy másoknak tudjunk adni. Az időnkből, a javainkból, az anyagi javainkból is, a szellemi javainkból, és a lelki javainkból. Mert van olyan, hogy egy ember nem akar tőled nagy dolgokat, egyszerűen csak azt akarja, hogy hadd egy kicsit veled lehessen. Érted? Egy kicsit veled lehessen. Mert benned van valami az Istenből, ami kell az ő szívének, kell az ő lelkének. És erre szokták mondani sokan, hogy ez ilyen nagyon lelki. Csak az a helyzet, hogy Isten a megtéréssel nem függesztette fel a lelkünket. Hello! Nem függesztette fel a lelkünket. Azt mondta, hogy a lelkünket is halálba kell adnunk, ez igaz, de ezt azért mondta, hogy utána a lelkedben el tudjon kezdődni Krisztusnak a jelleme kiformálódni, tehát el tudjon kezdődni Krisztus jellemének a kiformálódása a lelkedben. Érted? Hogy már a lelkeden keresztül is Krisztus nyilvánuljon meg. Az érzelmeid Krisztus érzelme legyen. Az értelmed Krisztus értelme legyen. Az akaratod pedig, hát tulajdonképpen Krisztus akarata legyen a te akaratod, érted? Krisztus érzelme legyen a te érzelmed. Krisztus értelme legyen a te értelmed. Krisztusnak a dolgokról való elgondolása legyen a te elgondolásod. Tehát gyakorlatilag ugye, az, hogy legyen meg a te akaratod itt a Földön, amint a mennyben is, ez hol kezdődik el itt a Földön? Az én életemben. Hát én hogyan imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod itt a Földön, úgy, mint a mennyben, és közben meg én itt élek a Földön, és az én életemben meg nem engedem, hogy Isten akarata megvalósuljon, akkor ez az ima hamis. Mert ha ezt imádkozom, hogy a te akaratod legyen meg itt a Földön, úgy, ahogy a mennyben, akkor ez először az én életemben, tehát ha én ezt imádkozom, akkor először ez az imádkozó életében fog megvalósulni. Érted? Tehát nem lesz az, hogy én imádkozom, és akkor ez a szomszéd életében valósul, meg az enyémben meg nem kell megvalósulnia, mert kivétel erősíti a szabályt alapon. Tehát ez nem így működik. És ez a szív. És még egy dolgot szeretnék mondani, és itt áttérek a lélekre, és igyekszem kicsit lerövidíteni az időt, és befejezni, hogy nem húzzuk el nagyon. Amikor a szívbe bejutott az ige, akkor tulajdonképpen, és ez nagyon nehéz így megfogalmazni, mert most az ember valójában egy egységes egész, de ugyanakkor Isten mégis időnként külön bontja ezt az egységes egész embert, hogy meg tudjuk érteni a különböző szellemi összefüggéseket, hogy hogyan viselkedik a lélek, hogyan viselkedik a szív, hogyan viselkednek az érzelmek, stb. Tehát ezért nagyon nehéz így szétválasztani, de mégis valamilyen módon valami mindenhez köthető. Amikor a szívbe befogadtad az igét, amikor a szívbe ennek következtében döntések születtek, akkor ez elkezd kihatni a te lelkedre is. És itt akkor most megpróbálom lerövidíteni és összefoglalni. Ha oda lapoztok az első Zsoltárhoz, most ugrottunk egy nagyot, hogy elali, de én ezt fejből el tudom mondani, az első Zsoltárhoz, az egyes verstől a hármasig, ugye, itt az van, hogy boldog az ember, akkor olvassuk fel, jó?
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, az ő törvényéről elmélkedik, éjjel, nappal. És olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelyik idejében megtermi gyümölcsét, nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz.
Köszi szépen. És akkor miközben beszélek, lapozzatok vissza, és nem, ezt már nem kell felolvasni, csak hogy tudjátok követni a szemetekkel, lapozzatok vissza a legelső igéhez, amit felolvastunk, hát most aztán tényleg forgatom Bibliát. Ugye ez volt az 5 Mózes 6, és a 4-től 9-ig, ha jól tévedek, tehát én, ugye ez volt, 5 Mózes 6, 4-től 9-ig. És ugye ott úgy kezdtük, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. És ugye itt beszéltünk a szívről. És most beszélünk a lélekről, mert itt az van, hogy teljes lelkedből. És hogyha tovább mentek, figyelj ide, ugye itt is találtok ilyen igét, meg az 5 Mózes 10, 12, 13-ban is találtok, sőt elmondom nektek, hogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében is találtok, és az 5 Mózes 28, 1-től is találtok ilyen igét, hogyha engedelmeskedtek azoknak, amiket ma parancsolok nektek. Ma. És először ezt hadd emeljem ki. Ez a ma, ez egy olyan idő, nem véletlenül az van, hogy nem az van, hogy holnap, meg nem az van, hogy amit tegnap mondtam nektek, hanem amit ma. Mit kell ezen érteni? Hogy amikor te, hogy egyrészt Istennél mindig ma van. Istennél mindig ma van. Isten, figyelj ide, mivel az örökké valóság az egy olyan dimenzió, ahol Isten gyakorlatilag ő számára a múlt, a jelen és a jövő az tulajdonképpen egy. Tehát figyelj ide, az örökké valóságban nincs ilyen megkülönböztetés, hogy majd 500 ezer év múlva is fogunk majd erre emlékezni. Ugye van egy ilyen dal, hogy majd 10 ezer év múlva is majd fogjuk énekelni, valami temetési dal. De az örökké valóságban nincs ilyen, mert amikor Isten kijelentette magát Mózesnek, akkor nem azt mondta, hogy voltam, aki voltam. Nem is azt mondta, hogy leszek, aki leszek. Hanem azt mondta, hogy mit mondott? Vagyok, aki vagyok. És ő mindig vagyok, ő mindig a most vagyok, ő mindig az örökké való létezésben most vagyok. Érted? És ezért van az, hogy amikor Isten jelenlétébe belépsz, akkor ott az érvényes, hogy ma, tehát most, ebben a pillanatban, amikor hallod az Úr szavát, vagy amit itt az 5 Mózesben is olvasunk, hogy amiket a rendelkezések, amiket ma parancsolok neked, amiket ma. De hogyha én ezt itt most befejezem, és még úgy gondoljuk, hogy akarjuk folytatni tovább, és visszajön a Lali, vagy jön a Krisztián, vagy a Dia, vagy bárki, aki Isten adott neki valamit, és azt meg kell osztania, akkor van a ma. Érted? Értitek? Ha jövő héten ide újra eljöttök, és hallgatjátok az igényhirdetést, akkor van a ma. Hogyha hazamész, és kinyitod a Bibliádat, és olvasod az igét, és belépsz Isten jelenlétében, akkor van a ma. Amikor holnap reggel fölkelsz, és kinyitod az igét, és olvasod, és kapsz kijelentést, akkor van a ma. Leteszed a Bibliádat, megfőzöd az ebédet, utána újra fölveszed a Bibliát, megint olvasod, megint kapsz kijelentést, megint mi van? A ma. És ezért mondjam, ma, amit éppen frissen, aktuálisan, most, ebben a pillanatban hallasz, annak engedelmeskedj hol? A szívedben. Mert először a szívben születik meg az elhatározás. Miért olvastuk fel ezt az első Zsoltárt? Ugye itt mit olvasunk az 5 Mózesben? Ugye azt mondja, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, stb. És azt mondja, hogy ugye, hogy ismételgesd ezeket a szavakat, ugye, ott ilyenek vannak, ismételgesd, beszélgess arról a te házadban, stb. Ez már gyakorlatilag a léleknek a folyamata. Hogy amit meghallottál, amit befogadtál a szívedbe, amit ma mondott neked az Úr, elkezded a lelkedben formálni, emészteni, ezáltal őrzöd meg a szívedben, hogy tudod, hogy őrzöd meg a szívedben a hallott igét? Úgyhogy felszínre hozod. E felszínre hozáson azt értem, hogy nem csak azt csinálod, hogy hát szólt az Úr, hát neki ez a dolga, máskor is szokott szólni, meg mindig szokott, hát most megint szólt, biztos ilyenje van. Hanem nem ezt csinálod, hanem azt csinálod, hogy visszamész oda, hogy szólt az Úr, és mit mondott az Úr? Hoppá! Mit mondott az Úr? hoppá, mit Tesszalonikából, mit mondott az Úr? És elkezdesz róla elmélkedni. Elkezdesz róla gondolkodni. Miért mondta ezt nekem az Úr? Az Úr mondta, igen. Az Úr mondta, és azért mondta nekem az Úr, mert itt és itt meg kell változnom. Vagy el kell mennem, és majd bocsánatot kell kérnem a nem tudom kitől. Vagy azért mondta nekem az Úr, mert a jelenéből valamit akar mutatni, amit eddig nem tudtam. Azért mondta az Úr, mert van még bennem gyógyult seb az életemben, és elkezdett forgatni, mint egy Mária. Forgatta, nem a szerencse kereket, hanem az igét. Forgatta a szívében, tekergette, forgatgatta, és elmélkedett róla, hogy az Úr azt mondta nekem, hogy én fogom kihordani, meg fogom szülni azt, aki megszabadítja a népét annak bűneitől, és Jesua lesz a neve, és ő ezt fogja csinálni, azt fogja csinálni, és így lesz, úgy lesz, és népek fognak hozzájönni, és Mária forgatta, tekerte, forgatta, elmélkedett róla, gondolkodott róla, ez volt az ő szerencse kereke, mert tudta, hogy ez a legnagyobb szerencse, Isten igényén elmélkedni. A legnagyobb szerencse, hogy Isten kijelentést ad nekem, és én erről elmélkedhetek, ez a legnagyobb szerencse. És ezt, figyelj, ezt kell neked is csinálni, elmélked, tekered, forgatod, beszélgetsz róla a te házadban. Figyelj, az Úr ezt mondta nekem. Kérdez, reggel olvastam az igét, és valamit megértettem. Egy új felismerést. Hoppá, aha, akkor a gyülekezetben ez azért van, mert így és úgy, és beszélgettek róla a házadban, beszélgettek róla, ezek mind, és elmélkedtek róla, és gondolkodtok rajta. Ezek mind a léleknek a folyamatai. Aztán persze a száj is működik benne, mert kimondja, beszélgettek róla, gondolkodtok rajta, forgatjátok. Ez tulajdonképpen, tudod, mit csinálsz ezzel? Gyakorlatilag végérvényesen rögzíted magadba azt a magot, amit Isten beléd helyezett. Mit gondolsz, miért mondja Jézus azt, hogy jött a magvető, és akkor vetette a magot, egyes magok tömises talajra hullottak, más magok meg ilyen, olyan talajra, és jött az ördög, ellopta. Miért tudta ellopni az ördög? Hát azért, mert nem azon gondolkodott. Azért tudta az ördög ellopni, mert akkor abban a pillanatban, amikor ő meghallotta az igét, ez a mi drága jó emberünk, akkor abban a pillanatban örült neki. Csak hogy itt nem lehet itt megállni, hát ez nem erről szól a keresztény életed, amikor Isten szól, akkor örülök, és amikor befejeződik az egész, akkor egyébként visszasüljenek a mocsárba. Hanem akkor, abban a pillanatban, amit Isten kijelentett nekem, megragadom, és ahogy napközben élem az életemet, bemegyek dolgozni, járok, kerek a házamba, csinálom a dolgaimat, gondolkodom azon, amit reggel megragadtam, érted? Gondolkodom azon, amit reggel megragadtam, pontosan azért gondolkodom rajta, hogy nehogy jöjjön az ördög valamilyen hírrel, valamilyen információval, nehogy jöjjön az ördög valamilyen olyan eseménnyel, amin keresztül ki tudja lopni belőled azt, amit reggel megragadtál, mert ha nem ragadod meg, akkor ellopja, és az a dolog, az az ördögi esemény vagy információ leuralja a fejedet, leuralja a szívedet, leuralja a lényedet, és onnantól már nem tudsz Istennel lenni, és nem tudod azt, amit reggel kaptál, nem tudod megragadni, és elfolytja a magot, érted? Ezért, amikor megragadtad azt a dolgot, akkor fogjad erősen, és gondolkodj rajta, tekergessed, forgatgassad mindent, tehát forgasd a szívedben. És akkor a legbrutálisabb események kellős közepette is a mag növekszik benne. A legnagyobb szorongattatás kellős közepén is a mag növekszik benne. Sőt, minél jobban szorítanak a mag, annál jobban növekszik benne. Annál jobban növekszik, mert annál nagyobb kegyelem lesz az életedben. És itt azt mondja, figyelj ide, ez volt a lélek. Ez volt a lélek. Tehát ragad meg, tehát ezt ne felejtsd el, szívben születik az elhatározás. Szívedben megkapod a kinyilatkoztatást. Bölcsesség kinyilatkoztatás szelleme által látsz és hallasz. A szívedben engedelmeskedsz, a szívedben kezdődik el a Krisztus követése. Ezután ezt, ami ott a reggeli áhítatodban, vagy csendességedben, vagy nem tudom, hogy mondjam, amikor az Úrral voltál, ez a legjobb kifejezés, valami megszületik benned a szívedbe, akkor az, ahogy megy az életed, a lelked, tehát a lelked átveszi ezt a folyamatot, megragadja tulajdonképpen, nem engedi, mert a harc az belül megy, érted? Belül megy a harc, mindjárt befejezem, ne féljetek, tudom, hogy ez is egy harc, de mindjárt befejezem. A harc belül van, figyelj ide, tényleg az ördögnek a lelked meg a szíved kell, érted? És belül van a harc, mert Istennek is a lelked meg a szíved kell. Mert benned épül fel a Krisztusnak a jelleme, benned épül fel a mennyei Jeruzsálem, benned épül fel a királyság, benned épülnek fel Istennek a dolgai. És amikor befejezed a földi pályafutásodat, és átlépsz az örökké valóságba, teljes mértékben átlépsz az örökké valóságba, azt fogod átvinni magadban, amit itt felépítettél! Ami itt felépült benned, azt fogod átvinni, nem a pénzedet fogod átvinni, nem a lakásodat fogod átvinni, nem a gáztámládat fogod átvinni, hanem azt fogod átvinni, ami belül felépült benned. Aki elkárgozik, az azért fog elkárgozni, mert ő is azt fogja átvinni, ami benne felépült, az összes gonoszságot, paráznaságot, minden egyéb dolgot, és ezekben, ezeknek a teljességében fog gyötrődni tulajdonképpen az örökké valóságban, mert ez a kárhozat. Aki pedig üdvözül, az azért fog üdvözülni, mert egyrészt ugye az Úr megmentette, ez egyértelmű, ezt tudjuk, de azért nagyon fontos, hogy ő felépült benne Krisztusnak a jelleme, felépült benne a mennyei Jeruzsálemnek a valósága, az Isten királyságának a valósága, és amikor ő átlép az örökké valóságba, akkor gyakorlatilag annak a teljességébe lép be, ami ő benne már felépült. Értitek? Annak a teljességébe, annak a teljes, totális, színről színre való megtapasztalásnak a teljességébe fog belépni. Hú, ezt jól megmondtam, nem tudnám így még egyszer mondani. Abba fog belépni, és ezért van az, hogy amit a szívedben kaptál, a lelkeddel ragad meg, gondolkodj róla, őrizd, forgasd, tartsad, tekergessed, beszélgess róla. És amikor, és figyelj ide, és amikor eljön egy élethelyzet, egy életszituáció, akkor át tudod váltani ezt fizikai cselekedetekké. És nem, most már nem fogunk igét olvasni, mert itt fogom befejezni. Azt mondja a Jakab levél, Jakab 1.21-től, végig olvashatod. Azt mondja, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói, tehát megcselekvői is legyetek. És azt mondja még, hogy ha csak belenézek, tehát ha csak az igét hallgatom, de nem tartom meg, akkor olyan ember vagyok, aki csak belenéz a tükörbe, de ugye nem igazítom helyre, amit a tükörben látok, hát ugye én itt már nehezebb helyzetben vagyok, de hát mégis tehát mindenkire érvényes rám is, tehát nem igazítom helyre azt, amit a tükörben látok, tehát nem látom át cselekedetekké. Csak belenézek a szabadság tökéletes törvényébe, de nem váltom át cselekedetekre, tehát nem tartom meg, akkor igazából egy gonosz, hamis, istentelen, parázna ember vagyok. Érted? Mert nem engedelmeskedek Isten igéjének. Csak egyszer meghallom, de nem ragadom meg a lelkemmel, tehát nem nézegetem magam, úgymond, ebbe a tükörbe, tehát ebbe a kijelentésbe, az úgy igazából az Úr a te tükröd. Az Úr a te tükröd. Már amikor ránézel az Úrra, a szellemedben, szívedben ránézel az Úrra, akkor visszatükröződnek ott dolgok, és az Úr fényében meglátod magad. És ez az, amikor a lelkedben is megragadod ezeket a dolgokat, és nézed, itt is kell egy kicsit igazítva, itt is, és itt erről beszél Jakab, hogy aki ezt nem teszi meg, nem váltja az igét át cselekedetre, tehát nem néz bele abba a folyamatba, amin folyamatnak a vége ez az átváltódás, hogy cselekedetekre tudja, a cselekedetekben és jellemben megjelenik a kijelentés, a mag és a magnak a gyümölcse. Ha ezt valaki nem teszi meg, akkor ő gyakorlatilag nem engedelmes ember. És itt jön be, tehát ennek az egész folyamatnak a vége az, hogy megcselekszed az igét. Itt azt is mondja egyébként az öt Mózes, hogy tedd ezeket az igéket a homlokodra és a kezedre. Itt figyeljetek, itt a homlok is, a fej is a gondolkodás módot jelenti, és a kéz pedig a cselekedeteket jelenti. Más helyen arról beszél az ige, hogy engedelmeskedjél az Úrnak, és úgy járjál az ő parancsolatai szerint. Ott pedig a cselekedetek a járásban, a járás jelenti a cselekedeteket. Tehát az, hogy amerre néz, hogy merre visz téged az a kijelentés, amit kaptál az Úrtól. És akkor azt is mondja, hogy írd a te házadnak az ajtófélfájára. Ugye? Ezt is mondja. És hogyha odalakoztak a Máté, most nem kell, de odalakoztak a Máté 7.21-hez. Ugye azt hiszem, Máté 7.21-től Jézus mondja, nem mindenki, aki mondja, hogy ula, ula, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekti azért mennyei atyám akaratát. És utána mondja Jézus, hogy tehát aki hallgatja és cselekti az én szavaimat. Tehát ezzel teljesen azonosítja magát az atyával, érted? Mert előtte azt mondja, hogy csak az megy be, aki az én atyám akaratát cselekti. De a következő vers már úgy szól, hogy aki tehát hallja és cselekszi az én szavaimat. Itt azonosítja magát Jézus az atyával. Egyébként több helyen is Fülepnek is mondja, aki ha engem láttál, láttad az atyát. És azt mondja, aki hallgatja és cselekszi. Tehát itt is már a cselekedetek. Az hasonlít ahhoz az emberhez, aki a házát kősziklára építi. És tulajdonképpen itt a ház az az életünket, az életvitelünket is jelenti. Ahogy ráépíted az életedet Krisztusra. Ahogy ráépíted a házadat a kősziklára. Ezért mondja itt az 5 Mózesben, hogy írd az ajtó félfára a te házadba ezeket az igéket. Mit jelent ez, hogy az ajtó félfára? Az, hogy már a házadban is, vagyis valójában benned, a te életedben, a te egész életviteledben, kisugárzásodban is megjelenik Isten kijelentése, megjelenik Isten jelleme, Isten lénye. Olvasnak rólad az emberek, érted? Olvasnak rólunk az emberek, és nem mindegy, hogy mit olvasnak. És ezért mondja Ezékielben is, hogy a szívünkbe és az elménkbe írja az ő törvényét. Ugye előtte mondja, hogy adok belétek új szellemet, és az én szellememet adom belétek, és a szívedbe és az elmétekbe írom az én törvényemet, és azt mondja, és azt cselekszem! Figyelj, azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, tehát ezt Isten cselekszi meg benned. A mag, a réma, a kijelentés, amit kaptál, amit megragadtál, ami működik az életedben, az cselekszi meg benned, hogy Isten parancsolatai szerint tudjál járni. És ezért igaz az az ige, hogy Isten parancsolatai nem nehezek. És ezért igaz az az ige is, hogy az én igen könnyű és gyönyörűséges. Mert ez nem kényszer, ez nem te csinálod, hanem Isten csinálja benned. Isten csinálja benned. És barátaim, és ezek lesznek az én záró gondolataim. Ha hazamentek, akkor nyissátok ki majd a Bibliátokat, a 2. Korintusiakhoz írt levél, 3. fejezettől, a 12-től, egészen a végig. Ott beszél Pál olyan zsidó emberekről, de szerintem mindenkire vonatkozik, aki még nem tért meg, és nem hullott le róla az a szellemi lepel, amíg nem hullik le, addig nem tudjuk megérteni, hogy mi van az írások mögött, hogy Isten mit akar nekünk mondani az írásokon keresztül. A megtérés által lehullik a lepel, és a szíved, és a belső emberet fedetlenül látja az Urat. Szellemtől szellemig megy a kommunikáció. És itt azt mondja, hogy az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Figyelj ide, barátom! Hogyha, és ezt akarom mondani, ha szívedben nincs meg ez az engedelmességre való hajlam, ha nem ragadod meg a lelkedben is azokat, amit Isten akar kijelenteni neked, ha nem nézd bele abba a folyamatba, aminek a végén ez az egész gyümölcsözővé válik, és cselekedetekben megnyilvánul, akkor gyakorlatilag ennek az lesz a következmény, hogy egyre jobban a szíved köré tornyosul, vagy körülveszi a szívedet az az egyre nagyobb lepel, aminek a következtében egyszerűen eljutunk abba az állapotba, hogy nem fogjuk tudni megérteni, amit Isten akar mondani nekünk. Értitek? Mert az engedelmesség által egyre közelebb kerülünk Istenhez, és egyre jobban hallunk és látunk. De az engedetlenség által egyre messzebb kerülünk tőle, és egyre kevésbé hallunk, és egyre kevésbé látunk, és a végén vakok és süketek, szerencsétlenek, némák, bénák, meg mindenfélék leszünk. Ez a lepel, ez a szellemi lepel, és ahol nincsen ez a szabadság, ott nem tudják Istent ilyen fedetlen arccal szemlélni és visszatükrözni, mert vissza kell tükrözni. Vissza kell tükrözni. Rajtunk keresztül akar az Úr megnyilvánulni. És ez, most már tényleg az utolsó mondatom, az is egy határozott meggyőződésem, hogy azok az emberek, és ez egy megtapasztalás, és bármilyen kemény is lesz kimondani, de bocsássátok meg, én úgy gondolom, hogy ez az igazság. Maradjunk annyiban, hogy rész szerint igazság, tehát én ennyit ismertem meg jelenleg. Jó, és akkor talán így még elfogadható. Azok az emberek, akik megrögzött, elkötelezett tagjai valamilyen dogmatikus, vallásos rendszernek, és a dogmák alapján látnak. Van feltámadás, nincs élet, nincs szellem, nincs lélek, nincs semmi, ez van, az van, ez nincs, az nincs. Így jön vissza az Úr, úgy nem jön vissza az Úr, meg mindenféle ostobaságok, alá merítünk, fölé merítünk minden, nem merítünk alá, és akkor mindenki hozza a maga dogmáit. Meggyőződésem, hogy ezek az emberek egy bizonyos ponton túl nem tudják Istent megismerni. Eljutnak egy plafonig, és nem tudnak tovább menni. És mondok egy jobbat. Képzeld el, hogy bent vagy egy teremben, és az egész termet egy üvegfal veszi körül. Kilátsz az üvegfalon, és látod azt a nagy, csodálatos rétet, mezőt, virágokat, minden, amelyre csak körülnézel. Látod az üvegfalon túl, de nem tudsz átmenni az üvegfalon, mert te be vagy zárva. Látod, hogy hova kéne menni, de nem tudsz addig eljutni, mert a 2 Korintusiakhoz írt levélben ez van, hogy először ehhez le kell rontani minden magaslatot, minden Isten ismerete ellen emeltetett gondolkodásmódot, ezek ilyen erődítmények, ezek ellen tényleg tüzelőállásba kell állni, és széllyel kell lőni az egészet, és bombázni kell Istennek a tanításaival, Istennek a kijelentéseivel, ezeket a megrögzött, vallásos rögeszméket, egyszerűen nem tudok más mondani, gondolk olyan sötét, ostoba, gondolkodásmód, amit egyszerűen, én nem tudom megérteni, hogy lehet, hogy az ember egyszerűen nem akarja észrevenni. Sokszor. Hogy lehet, hogy mi emberek nem akarjuk észrevenni, hogy ezekben vagyunk, vagy ezekben voltunk, és megkötöznek bennünket ezek, és ezeket le kell rombolni, mert ha nem, akkor Isten megismerésében eljutunk egy pontig, igen, meg hiszük, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, üdvösség szintje kész, ennyi. És látunk túl valamit az üvegfalon, érted? De állandóan neki megyünk az üvegfalnak, nem tudunk átmenni. De Isten üvegfal nélkül akar veled beszélni. Szemtől szemben, falak nélkül, érted? Azt akarja, hogy a függöny elhúzódjon, és ő és te, ő és mi egyre közelebb kerülhessünk egymáshoz. Ezt akarja Isten. És ezért kell a gyülekezetben is úgy összejönni, hogy olyan emberek jöjjenek össze, természetesen nem lehet kiszűrni, de hát nyilvánvaló, hogy ez a mindenkiért, tehát mindenki felé nyitva kell lenni, de nagyon fontos, hogy olyan, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, elmegyünk egy testvéri közösségbe, akkor fontos, hogy tiszta szívvel keressük az Urat. Mert ha tiszta szívvel keressük együtt az Urat, akkor közöttünk sincs üvegfal. Akkor közöttünk sincs üvegfal. Akkor nem csak egyénileg, hanem testületileg is fedetlenül tudjuk visszatükrözni. Fedetlen arccal tudjuk visszatükrözni Isten dicsőségét. Testületileg is. Barátaim, ezeket akartam nektek elmondani. Kérlek benneteket, hogy legyen időtök Istenre. Istenre mindig legyen időtök. Én nagyon megértelek benneteket, higgyétek el, nekem is dolgoznom kell, tehát nekem is van munkám, és mellette a feleségemmel is kell lennem, kisfiammal is kell lennem, őket is karban kell tartanom, vagyis át kell őket ölelnem, ez a legjobb karbantartás. Szóval nekem is van hétköznapi életem, de mikor én Istenem, jó Istenem becsukódik már a szemem, szóval mikor leoltják a lámpákat, és elcsendesedett minden, akkor jön az én időm. És van egy picike kis szoba, oda szoktam behúzódni, kinyitom a Bibliámat, és és elkezdem, Istenem, mit is akarsz nekem ma mondani? Mit is akarsz nekem ma mondani? Tudjátok, bocsássatok meg, ne haragudjatok, hogy ezt ajánlom, hogy a Zsoltival csinálunk egy weboldalt, ez a www.istenkereso.hu, és a múltkor láttam egy Index fórumon, véletlenül rátaláltam egy Index fórum nevű valamire, ahol keresztények beszélgettek néhány, hát nekem az például az egyik írásomról, ami fönt van az oldalon, és akkor mondtak rólam mindenfélét, hát szegény szerencsétlen volt, meg evangélikus teológiára járt, nem is oda jártam, de mindegy, evangélikus felesége van, hát az sincs, mert nem evangélikus, de mindegy, ráadásul újjászületett hívő, de mindegy, szóval beszéltek rólam mindenféléket, és akkor olvastam tovább ezt a fórumot, és képzeljétek el, keresztények, ezt komolyan mondom, keresztények, tehát magukat ők annak nevezik, a legválogatottabb, mocskos, drágább kifejezéseket használták ott ezen a fórumon. És ott ültünk, és feleségemmel, és feleségem fel volt háborodva, és mondtam neki, drágám, ne törődj vele, engem más foglalkoztat ebben az egészből. Azt foglalkoztat, hogy hogy van ezeknek az embereknek ennyi marhaságra, ennyi idejük. Hogy van? Hát figyeljetek ide, én napi 8 órát kell ülnöm számítógép előtt, mert olyan a munkám, tudjátok? Tehát a pályázatokat is kell írnom, meg ilyesmi. Hát nekem áldás, ha kikapcsolhatom a számítógépet, és nem hallom, hogy búg, pedig rá vagyok utalva. Érted? És akkor hogy van ezeknek az embereknek erre ideje, hogy a megtérésről beszélnek, és akkor a következő sorba beírják a legdrágárabb, legmocskosabb, válogatott kifejezéseket. És ezek keresztények. Ez megdöbbentő. Hogy van? Hát én sokszor levelekre nagyon nehezen tudok válaszolni, e-mailekre, mert mindig a sorrendet kell döntenem, hogy mindig azt kell, úgy kell az időmet forgatnom, hogy az első az mindig az Úr legyen. És nem könnyű. Nem könnyű az időt beosztani. Nagyon megértelek ezért benneteket, és mivel nagyon megértelek benneteket, ezért be is fejezem. És kérek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket. Azt szeretném kérdezni tőletek teljes komolysággal, hogy volt valami, ami nektek üzenet volt ebből? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, és én ezzel utána át is adom. Drága mennyei atyám, én hálát adok neked, Uram, az Úr Jézus nevében, hogy mai napon beszéltél hozzánk Szent Szellemed által. Uram, én megpróbáltam elmondani az elmondhatatlant. Megpróbáltam elmondani azt, amit rám bíztál. Uram, kérlek téged, hogy ami nem tőled van, az kerüljön feledésre, és ami tőled volt, az pedig kerüljön be a szívekbe, a lelkekbe. Hiszem, hogy már bekerült. Jöjj, Szent Szellem! Jöjj, Szent Szellem, és kérlek, hogy eleveníts fel bennünket. Köszönöm, Uram, Szent Szellem, hogy megöntözöd ezeket a magokat, Uram, amiket a mai napon Te elvetettél. Köszönöm neked, Uram, én hálát adok ezért a közösségért, hálát adok az én testvéreimért. Köszönöm, hogy befogadtak engem, Uram. Köszönöm, Uram, hogy téged keresnek, Uram, hogy azért jöttek el, hogy tőled halljanak, Uram, és köszönöm neked, Uram, hogy én megoszthattam a szívemet ezekkel az emberekkel, Uram, akiknek ugyanúgy elfoglalt emberek, és kevés idejük van, Uram, de keresnek téged, és hálát adok neked ezért, Uram. Köszönöm neked a te csodálatos beszédedet. Köszönöm, hogy a szívünkben engedelmeskedhetünk, követhetünk téged. Köszönöm, hogy adod nekünk bölcsességnek és kinyilatkoztatásnak a szellemét, Uram, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és növekedjünk a te megismerésedben. Köszönöm, Uram, hogy beszélgethetünk, elmélkedhetünk a te dolgaidról, és köszönöm, Uram, hogy a cselekedeteinkben, a jelenünkben is megjelenhetnek a te kijelentéseid, Uram, mint gyümölcs, megjelenik a következménye, a gyümölcs. Hálát adok, Uram, magasztallak, Úr Jézus, és köszönöm, hogy egy napon el fogsz jönni értünk. Köszönöm, hogy eljön egy nap, amikor a hústesti természet, az Edomnak a természete teljesen széllyel lesz zúzva, és meg fogunk téged látni, Uram, szívről színre, Uram, mert Babilon le lesz rombolva, Istenem. Hálát adok neked ezért. ezért, Uram, hálát adok neked, és tulajdonképpen nálad ez már elvégzett dolog, Uram, nálad már Edom le van győzve, nálad már Babilon le van rombolva, Uram, nálad már a sátán a tüzes tóba vettetett, Uram, halleluja, és nálad már be vannak írva, Uram, az igazaknak a nevei, a te könyvedbe, Uram, a te szívedbe, Uram, a te lényedbe, a te jelenetbe, be vagyunk írva, Uram, hiszem, Uram, hogy nem csak egy valamilyen papírra felírtál bennünket, hanem beírtál bennünket a te szívedbe, a te lényedbe, mert a gondolataidban ott voltunk, Uram, már a világ teremtése előtt, akkor hogy ne lennénk ott a lényedbe, hiszen ott vagyunk benned, Uram, hiszen újjászülettünk, hiszen megváltottál minket, hiszen eljöttél értünk, Uram, hiszen meghaltál értünk, hiszen feltámadtál értünk, Uram, hogy veled és benned, veled együtt mi is feltámadjunk, Uram. Köszönöm neked, hálát adok Istenem, áldott vagy, Uram, és köszönöm, Uram, hogy akármilyen, nem tudom milyen válság van itt, vagy fog jönni a világra, de te megtartasz bennünket, te gondoskodsz rólunk, Uram, te nem fogod hagyni, hogy éhen haljunk. Uram, én hiszem, Uram, te azt mondtad, először keresünk Isten királyságát és annak igazságát, és ráadásként minden szükségünket betöltöd, Uram. Az utolsó nap, utolsó percének, utolsó másodpercében is szeretnék ragaszkodni ehhez az igéhez. Azért, mert te mondtad, Uram. Nem azért, mert nem emberek találták ki, hanem te mondtad, Uram. Kérlek, segíts nekünk ebben a ragaszkodásban. Segíts nekünk abban, hogy teljesen rád tapadjunk, Uram. Hogy teljesen beléd ivódjunk, Uram. Hogy ne lehessen bennünket koptatni te rólad, Uram. Halleluja! Köszönöm, drága Uram, hogy közvet velünk a te csodálatos szerelmeidet. Áldott vagy, Uram, áldott vagy, Uram, áldott vagy. A Jézus nevében, amen. Isten áldjon meg benneteket, és ne haragudjatok, hogy elhúztam az időtöket. Mindig megígérem, hogy többet ilyet nem csinálok, és sose tudom betartani.